Föltámadt Krisztus, valóban föltámadt. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Mária Rádió hallgatóit, a hittanóra részvevőit, mindenki, aki így vagy úgy bekapcsolódik most ebbe a tanításba, ezekbe a gondolatokba. Bizánci egyházunknak egy különleges ünnepét üljük ezekben a napokban, és ennek kapcsán szeretnék néhány talán filozófiainak tűnő gondolatot elmondani, de bízom benne, hogy azért lesz lelki tartalma is. Tehát, hogy aki meghallgatja, bekapcsolódik, az lelkileg is fog gazdagodni, vagy legalábbis kap késztetést arra, hogy elgondolkodjon ezeken a dolgokon. Nos, húsvét után 25 nappal bizánci egyházunknak van egy furcsa ünnepe. Ez az úgynevezett ünnepfelezés ünnepe. És azért mondjuk ünnepfelezésnek, mert 25 nap múlva lesz pünköst. Tehát a pentekoszté 50-et jelent görögül, ebből van a pünköst szavunk. Húsvét utáni 50. nap. Ez a zsidóknál is így volt, tehát a Peszáh után az 50. napon ünnepeltek, és hát mi pedig azt ünnepeljük, hogy húsvét után 40 nappal Krisztus Urunk fölment a mennybe, és rá 10 napra pedig ígérete szerint elérkezett a Szentlélek, amely betöltötte az apostolokat, és egészen megváltoztatta őket, bátrakká lettek, bölcsekké lettek. Mertek szólni, és tudtak is szólni, a Szentlélek betöltötte őket. Amikor keleti egyházunk megjelöli ezt a napot, az ünnepfelezést, húsvét után 25 nappal és pünkösd előtt 25 nappal, akkor egyfajta lelki irányváltást javasol, vagy kínál. Még mindig sok napon át föltámadt Krisztussal köszönünk, énekeljük a húsvéti föltámadási énekeket, de ezen a szerdán, az ünnepfelezés szerdáján Jézus fölkiált, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. És majd utána Szamaria asszony vasárnapján, amikor elbeszélget Jákob kútja mellett a Szamaria asszonynál, akkor is ezt a szomjúságot említi Jézus, ha tudnád ki az, aki tőled inni kér, inkább te kérnél tőle, és ő az örök élet vizét adná neked. Tehát mostantól erre a szomjúságra irányítja figyelmünket az egyház, amely végeredményben a lélek utáni vágyakozás, a lélekre való szomjúzhozás. Tehát a figyelmünket most már nem csak a mögöttünk 25 nappal lévő ünnepre, hanem az előttünk 25 nap múlva lévő pünkösd ünnepre irányítja. Készüljünk az ünnepre, amikor betölt bennünket is a Szentlélek. Ha nem készülünk, akkor elérkezik az ünnep, de mint hogy készületlenül talál bennünket, nem tud velünk mit kezdeni, nem tudjuk befogadni az ünnepnek a tartalmát. Az embernek szüksége van készületre ahhoz, hogy ami történik, az be tudja fogadni, az az élete, a gondolkodása részévé legyen. Most ebben a tanításban ezt szeretném egy kicsit bővebben kifejteni, hogy nekünk embereknek milyen nagy szükség van az időre. Most is az időt állítja elénk az egyház, ez 50 napot elfelezi, és jelzi, hogy most ezekben a napokban valami különleges dolognak kell történnie. Ami voltaképpen nem más, mint egyfajta tekintetváltás. A szemünk irányának a megváltoztatása nem visszafelé, hanem előre tekintünk. A bizánci egyházban az időnek különös jelentősége van, mint ahogy minden teremtett dolognak is. Fontos a gyertyák, a mécsesek meggyújtása, azoknak a használata. Nem mindegy, hogy mikor gyújtjuk meg. Vannak olyan pontok, amikor az égő mécseseket meglendítjük, belóbáljuk. Nagy ünnepeken szokott ilyen lenni. Vagy a töményezőnek a hangját halljuk, a füstjét látjuk, az illatát érezzük. A teremtett anyagokat mind-mind az Isten dicsőítésének a szolgálatába állítja a bizánci egyház. Ugyanezt teszi az idővel is. Megszenteli az időt. Köztudomású, de a katolikus egyházban is így van, csak talán nálunk nagyobb hangsúlyt kap, hogy az ünnepeknek van nyolcada. Ez nem egy nyolcadot jelent, hanem nyolc napot. A nagy ünnepeket nyolc napon át ünnepeljük. Sőt, vannak ünnepek, amelyeknek előünnepe is van, tehát még hosszabb ez az idő. Ráadásul a húsvét a legnagyobb ünnepre 40 napon át készülünk, és utána 40 napon át dolgozzuk fel az ünnepet, és még 40 napig föltámadt Krisztussal köszönünk. Tehát az ünnep, hogyha az időbe van beleágyazva, akkor az időben élő ember jobban föl tudja venni az ünnepnek a lendületét, a fordulatszámát, hogy úgy mondjam, hogy aztán fölpörgesse lelki értelemben, semmiképpen sem idegesítő módon, hanem meglendítse az embert, aki készül az ünnepre, és be is akarja ezt fogadni. Az ünneptár sohasem pusztán egy nap, vagy egy pont, hanem folyamat, amely ilyen módon tud az életünk folyamatának a részévé válni. Nagyon érdekes, hogy rombolni lehet egy pillanat alatt, de építeni nem. Az építkezéshez mindig idő kell. Ilyen a szeretet is, ahhoz is idő kell. A szeretetlenséghez nem kell idő, egy pofon nagyon könnyen el tud csattanni, és összetörik a bizalom és a harmónia légköre. De megnyerni a másikat, az hosszú időbe telik. Ahogy a kis herceg mesében olvassuk, hogy a barátot, a kis sókát megszelídíteni, az hosszú időbe telik. Egy fa élete is, akár egy évszázad is lehet, lassan vastagszik meg, ereszti a gyökereit a földbe, egyre magasabb, szélesebb lombkoronát ereget, milliónyi levéllel hatalmas fává tud terepélyesedni. De ez hosszú idő, sok-sok év, akár egy évszázad is, vagy talán több is lehet egy fa élete. De egy szűk óra alatt ki lehet vágni. Egy pillanat is vége van. Van lassú halál is, de gyors születés nincsen. A születéshöz időre van szükség. És talán mondhatjuk, hogy minél értékesebb dolog születik, annál hosszabb időre van szükség. Még ha nem is vonhatunk egyenes arányosságot az idő hossz és az érték között, de mindenképpen szoros az összefüggés. Idő kell ahhoz, hogy tudjunk építkezni. És idő kell ahhoz, hogy az ember be tudja fogadni azt, ami életének a része. Erről beszéltünk az imént. Előünnep, utóünnep, az ünnep folyamata, a szertartások hosszúsága. Nekünk embereknek, akik az időben élünk, az idő kerete adott, de hogy mivel töltjük meg, az rajtunk múlik. Nagyon érdekes, hogy a magyar ezt használja, hogy telik az idő. Mivel töltöd az időt? Nem szabad, hogy üres maradjon az idő. Erre mindjárt visszatérünk még. A mai felgyorsult világban nagyon kevés érték teremtődik. Éppen azért, mert ahhoz idő kell, hogy létrejöjjön valami érték. és időtálló dolgok nem is nagyon születnek ma már, éppen a felpörgetett idő miatt. Régen sokkal természetesebb volt, hogy olyan tárgyakat, gépeket alkottak, amelyben arra törekedtek, hogy minél hosszabb életű legyen. Ma már úgy tűnik ez nem fontos, és hitvány, könnyen eldobható dolgokat mértéktelen mennyiségben gyártunk. Persze, hogyha valami hosszú ideig tart, attól még nem biztos, hogy az értékes. Nagyon fontos azzal is számolni, hogy mire fordítom azt az időt. Az igaz, hogy ami érték, arra idő kell. De az nem biztos, hogy amivel sok időt töltök, az maga már értékes is lesz. Át kell tehát gondolni és megvizsgálni tudatosan, hogy mire használom az időmet. Az idő, mint fogalom, mint filozófiai valóság önmagában nem lineáris. Nem csak egy táblázat, amelyébe beleilleszhetem, hogy mennyi időt fordítok egy-egy cselekvésre, vagy egy-egy tevékenységre. Mert úgy tűnik, hogy az idő hasznossága nagyban függ attól, hogy én mit teszek abban az időben? Hogy hogyan használom, és mire használom? Minél felszínesebben töltöm azt az időt, annál értéktelenebb. És az értékhöz nem csak több idő kell, hanem valami olyan többlet, amellyel megtöltöm az időt. És mivel is töltöm meg az időt? Tevékenységgel? Vagy valami elvont fogalmakkal? Érdekes ez a kifejezés, amikor agyonütjük az időt. Amikor valami hitvány dologgal töltjük, mert nem tudunk mit kezdeni vele, agyonütjük az időt. Az időt nem agyonütni kell, hanem arra használni, hogy közben az életünk értékkel gazdagodjék. Az értékteremtéshöz tehát idő kell, de ezt az időt tartalommal kell megtölteni. És én magam kell, hogy benne legyek abba az időbe. Benne legyek abba a tevékenységbe, amivel telik az a bizonyos idő. És érdekes módon minden nap 24 órában áll, ezt tudjuk, minden óra 60 percből, minden perc 60 másodpercből is. Hát ez egy eléggé jól leképezhető és leírható fizikai valóság. De mégis azt tapasztaljuk, hogy az idő nem mindig egyformán halad. És itt most nem a tér görbületére gondolok, ami befolyásolhatja az idő múlásának a sebességét, hanem azt a személyi megközelítést, hogy én mennyire vagyok jelen abban az időben. Minél felszínesebben, ugye annál jobban pörög, és minél mélyebben vagyok benne, annál inkább elvonatkoztatom az időt. Annál kevésbé érzékelem az időnek a folyamatát. Szoktuk azt mondani, hogy egy szertartás tényleg igazán szép. Krétai Szent Andrási nagy kánonja, hogyha valaki unatkozva van ott jelen, hát annak egy borzasztó kín lehet 3-4 órán át folyamatosan ugyanazt hallgatni. Hogyha valaki azonban átimádkozva elmélyül az ott hallott dolgokban, főként, hogyha fizikailag is bekapcsolódik a metániákkal, akár a földleborulással, akkor elröpül ez a 3-4 óra, és észre se veszi az időt, de az imádságnak a gyümölcsét viszont annál inkább. Az értékteremtéshöz azonban nem csak több idő kell. A több idő az még önmagában nem termi meg az értéket. Hiszen, hogy említettem, lehet hosszú időt tölteni mondjuk például a telefon pörgetésével, vagy haszontalan játékokkal, telefonjátékokkal, aminek nem sok értelme van. Eltöltöm bele az időt, és az is lehet, hogy elmerülök benne, és észre se veszem, hogy milyen sok haszontalan időt töltöttem. Viszont minél mélyebben vagyok jelen egy tevékenységben, az lehet mondani, hogy azért annál tartalmasabb. Nyilván, amikor egy valami értékes tevékenységről van szó. Az elmélyülés az hasznos időtöltés. Van olyan, érdekes ez a kifejezés, hogy amikor agyonütjük az időt, amikor nem tudunk vele mit kezdeni, amikor túl sok van belőle, unatkozom, és akkor hát valamivel agyonütöm az időt. Hát az időt nem agyonütni kell, hanem meg kell tölteni. És itt van az embernek a felelőssége, hogy az idő ne csak múljon a percek, órák egymás után, hanem teljék meg értékkel, amit én beleteszek. Nem mindegy, hogy miben merülök el. Hogyha posványba merülök el, értéktelen hitvány dolgokba, akkor előbb-utóbb elkezdek fulladozni benne. Ha azonban a tiszta tengerbe mélyülök el, akkor abban tudok lubickolni. És itt most a szellemi tiszta tengerre gondolok. Az időnek a felhasználása tehát feladat és felelősség. Mire és hogyan használom az időt? Miben merülök el annyira mélyen? Éppen ezzel tudom az időt értékessé tenni, hogy beleteszem magamat. Hogy minél nagyobb odaadással vagyok jelen abban a tevékenységben. És ez lehet akár hétköznapi tevékenység, mondjuk főzés, vagy takarítás, vagy éppen egy könyvnek az olvasása. Hogyha elmélyülök benne, akkor ezáltal lehet, hogy önmagában nem egy magas kultúrájú szellemi tevékenységet végzek, de mégis értékké válik. Ahogyan a nagymama az unokái kedvéért nagyon finomra akarja csinálni a süteményt. Tehát az oda kell figyelni, hogy el ne rontsa az arányokat, meg mikor veszem ki a sütőből, vagy nem tudom, mi mindenre kell még odafigyelni egy-egy sütemény elkészítésekor. De hogyha nagyon finomat akar csinálni, akkor nagyon oda kell figyelni. Minden tevékenységünkben kell, hogy összeszeretten jelen legyünk. Hogyha van olyan tevékenység, amihez ez nem szükséges, akkor az olyan is ez a tevékenység. Volt egy kedves atya, akinek az volt a szava járása, hogy mindent imádsággal kell végezni. És valóban egy nagyon ügyes atya volt neki, hogy valahogy minden sikerült. Elmondok egy kis buta esetet. Együtt voltunk külföldön, és hát akkor találkoztunk valami, nem tudtuk a sajtot kibontani, és akkor odaadtuk neki, és ő szépen, ügyesen, már is kibontotta a sajtot. Hogy csinálod? Kérdezzük rá. Hát imádsággal, mondta a kedves válasz. És ez csak félig tréfa, mert amikor imádsággal cselekszünk, akkor van bennünk egyfajta nyugodtság. Akkor jobban körültekintőek tudunk lenni, akkor nem kapkodunk. Mert az imádsággal az Istent hozzuk jelen, hívjuk le a tevékenységünkbe, és vesszük észre az ő jelenlétét. Voltaképpen ide fut ki az egész gondolatmenet, hogy mindent imádsággal kell végezni, az Isten színe előtt, az Isten kezét fogva, együtt az Istennel. Ez azért is fontos, mert hogyha az Istennel dolgozom, hogyha az Istennel együtt játszom, ha az Istennel együtt sportolok, ha az Istennel együtt végzem a dolgaimat, a munkámat, akkor ez hozzásegít ahhoz is, hogy a bűnt elkerüljem. Hiszen hozzászokom az Isten jelenlétéhez, és leszokom a bűnről, mert az Isten jelenlétében nem vagyok annyira kitéve a kísértéseknek, vagy egyáltalán eszembe sem jut a kísértő gondolat. Persze meg kell küzdeni ezekkel a dolgokkal, és nem is azért beszélek erről, hogy ennek legyen erkölcsi vonzata. Alapvetően nem ez a cél. Azt mondhatom, ez egy melléktermék. Mert sokkal fontosabb maga a tény, hogy megtanuljak együtt élni, együtt gondolkodni, együtt lenni az Istennel. Arról beszéltünk, hogy annál értékesebb egy tevékenység, minél mélyebben vagyunk jelen benne, hát akkor ez egészen különleges módon érvényes az imádságra. Imádkozni is minél mélyebben kell. A Jézus ima kapcsán szoktam elmondani ezt a kettősséget, hogy tudunk a Jézus imával más tevékenységeket is együtt végezni. Amikor nem kell koncentrálni, nem kell írni, olvasni, beszélni, hanem csak a kezünk jár az előbb említett tevékenységek, a takarítás, futás például, ami automatikus, vagy kerti munkák, amely közben az ember tudja ismételgetni a Jézus ima fohászt. Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam. És miközben fut az ember, vagy végez tevékenységet, ha tudja, akkor közben egymás után mondja, ismételgeti ezt a fohász, Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam. De a Jézus imának ez csak az egyik változata, van egy másik változata, amikor viszont mindent félreteszek, amikor minden más eszközt is leteszek a kezemből, még az imádságnak az eszközeit is, éppen egy gyertyát meggyújthatok, de csak az Istenre figyelek. Félreteszünk minden földi gondot, mind a liturgiában is énekeljük, és csak az Istenre figyelek. Na most ez két különböző megjelenési formája a Jézus imának, amely viszont egymást nagyon szépen kiegészíti és felerősíti. És egyik a másik nélkül nem is tud megállni igazából, mert hogyha csak a belső imára elkülönítetten, csak a csöndben mondom a Jézus imát, ez is nagyon jó, de nem biztos, hogy kihat, vagy legalábbis szervesen a hétköznapi életemre. Ha viszont csupán csak mindig más tevékenység közepette mondom, ismételgetem a Jézus imát, akkor óhatatlanul felszínessé válik, mert mindig valami másra is kell közbe figyelnem. Tehát a Jézus ima napközbeni tevékenység közepette ismételgetett változata, ki kell, hogy egészüljön a csak elkülönítetten imádságra szánt időben bizonyos ideig ismételgetett mondott Jézus imával. De ez minden imádságunkra vonatkozik. Én most ezt csak példának hoztam föl. Tehát kell, hogy tudjak figyelni az Istenre a hétköznapi tevékenységeim közepette is, de kell, hogy legyenek olyan idők, amikor viszont csak az Istenre figyelek. És minden más tevékenységet félreteszek, hogy az Isten meg tudjon szólítani engem. Ehhez csönd kell, ehhez figyelem kell, vagy egyáltalán minden más imádságomban is, amikor éppen nincsen csönd, mert hangosan olvasom a zsoltárokat, vagy éneklem a liturgikus énekeket közösen vagy egyedül, de figyelek az Istenre. Nem mást közben végzek tevékenységet. Attól tartok, van olyan ma már elég gyakori, hogy mondjuk a élő közvetítés bekapcsolja az ember a számítógépen vagy telefonon, és akkor közben főzőskézik, vagy mosogat, vagy nem tudom micsoda. Hát ez is valamelyest jó, de azért nem pótolja a szertartáson részvételt, illetve azt az odaadó imádságot, amikor viszont csak az Istenre figyelek. Mert fontos, hogy magamat beletegyem az imádságba. Arról beszéltünk, hogy minél jobban elmélyülök, minél jobban jelen vagyok én magam, annál értékesebb az a tevékenységem. Tehát az imádságban is minél jobban jelen kell lennem. Ehhez megint idő kell. Amikor el tudok mélyülni az imádságban, ez kicsit hasonló ahhoz, mint amikor a gyermek önfeledten játszik. Megfeledkezik magáról, és akkor nem vesz észre semmit, hogy már besötétedett, vagy mi van körülötte, hanem hát annyira leköti az a játék. Ilyen önfelett játék kell, hogy legyen az imádság, az Istennel való együttlét, amelyben nem az időt nézem, de mégis kell, hogy rászálljak időt, mert ha csak 5 percet adok ennek az önfelett játéknak, akkor hát 5 perc alatt nem lehet eljutni az önfelett állapotra. Idő kell hozzá, és odaadás, hogy magamat tegyem bele. És ez közben megtanít engem arra, hogy egyéb tevékenységek közepette is jelen legyek. Tehát az imádságnak, az odaadó imádságnak ez is egy nagyon szép gyümölcse, hogy megtanít élni helyesen a dolgokkal. Olyan önfegyelemre vezet el, amelyet az imádságban tapasztaltam meg, és más tevékenységekben is tudok gyakorolni. A jelenlétet. Ott legyek, benne legyek, nem másra figyeljek. Szánnunk kell tehát időt az imádságra, és akkor ez a fajta tevékenységünk kiemel minket. Minél mélyebben belemerülök az imádságba, annál magasabbra emel engem. És értékké válik. És ezáltal értékessé válik az időm, a napom, az életem. Keleti Egyházunk ezért szereti az időt jól fölhasználni, segít, hogy az időben mit is tegyünk, tanít bennünket, hogy hogyan kell imádkozni, és megtanít az atyák tanácsai nyomán, hogy minél inkább jelen legyünk ebben az együttlétben, az Isten teljesen beleadja magát, tökéletesen, a másik oldalról ez tökéletesen megvalósul, és én nekem is minél inkább bele kell adnom magamat az imádságba, ezen keresztül minden ráhangolódom az Istenre, és akkor más tevékenységeim közepette is, az Istennel harmóniában élve, tudom megtalálni, hogy mi a dolgom, mit vár tőlem az Isten, milyen módon, hogyan teszi gyümölcsözővé az életem. Ünnepfelezés arra is serkent bennünket, hogy előre tekintsünk a pünkösdre, készüljünk a lélek eljövetelére. Kérjük az Isten szent lelkét, tanítson minket imádkozni, tanítson minket odaadóvá lenni, tanítson minket elmélyedni, nem csak az imában, hanem egész életünkben, hogy az értéki váljék, és értékessé tudja tenni mások életét is. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
Szent Flórián vértanú. 304-ben halt meg május 4-én. A mai Ausztria területén, Noricumban született magasrangú katonatiszti családból. Jó maga is a császári hadsereg katonatisztje lett. A harmadik század második felében szolgálta urát, a császárt, s mint sok más katona, ő is meggyőződésből lett keresztény. Mivel a század utolsó évei aránylag nyugodtak voltak, leszerelt a katonaságtól. Noricum tartományban, Mantemben, Krems mellett telepedett le. Magasrangú római tisztviselő lett. Sajnos a kereszténységre ismét ráköszöntött 303-ban Diocletianus császár alatt az egyházüldözés. Amikor Flórián megtudta, hogy Aquilinus, noricumi kormányzó megkezdte a keresztények letartóztatását, minden tekintélyét latba vetve elindult a mai Lorchba, hogy amivel csak tudja, segítse a keresztényeket. Maga is önként föltárta azt, hogy keresztény. Ugyanis útközben egy csapat katonával találkozott, akiket éppen a keresztények felkutatására küldtek. Amikor elmondták, hogy mit akarnak, ő így szólt: sose fáradjatok a keresztények felkutatásával, hiszen én magam is keresztény vagyok. Forduljatok hát vissza, és vezessetek engem a kormányzó elé. Aquilinus csodálkozva fogadta bajtársát. Először szép szóval, majd botokkal akarta rábírni, hogy áldozzon a pogány isteneknek, de hiába. Akkor egy nagy malomkövet akasztottak a nyakába, és az Enz folyóba fullasztották. Az ítéletet 304. május 4-én hajtották végre. Holttestét egy Valéria nevű özvegy kiemelte a vízből, és eltemettette. A sír fölé később templomot építettek, amely a bencéseké lett, majd a lateráni kanonokok gondozásába került. Körülötte épült ki a mai híres kegyhely Szent Flórián Linztől délre. Tisztelete főként Bajorországban, Ausztriában és Magyarországon terjedt el. Kérésünk Szent Flórián emléknapján, Istenünk, te Szent Flórián vértanú emléknapján örömmel töltesz el minket. Engedd, hogy akinek dicsőséges győzelmét tiszteljük a földön, annak boldog társaságát elnyerjük a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.